sziasztok! Ez itt a Külföldre mentem, majd jövök legújabb adása. A legjobb hangulatú duplaházigazdás online talk show, ami garantáltan téged is beszippan majd. A mikrofonoknál kedvelt hangjaitok, Bella Roland!
Ciao, ciao!
Valamint Garics Matyi!
Hello!
És jó magam, Lovas Peti! Ma is igyekszünk izgalmasak és szórakoztatóak lenni, úgyhogy nincs más hátra, mint az öveket becsatolni, és kezdődjék a show!
Na gyerekek, hello, sziasztok, üdv mindenkinek! És ha most először hallgatsz minket, akkor hello, szia, mi vagyunk a Külföldre mentem, majd jövök, a külföldön élő és dolgozó magyarok talkshowja, mindegy, hogy Kopenhága, London, Párizs, Barcelona, New York, Rio, Tokió, ha külföldön élsz és dolgozol, akkor közénk tartozol. Úgyhogy hallgass bennünket és tarts velünk a mai kalandra is, és a régi és lojális hallgatóinknak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, hogy itt vagytok velünk, hogy hallgattok minket, szerettek minket, viszitek a jó hírünket, és értékelitek a podcastet a különböző platformokon, ahol hallgatjátok, mint Spotify, Apple podcastek, vagy akár a weboldalon is, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon örülünk neki, mert 4,9-es értékelésünk van a Spotify-on, ami nagyon-nagyon jó, úgyhogy nagyon köszönjük nektek. Na most biztos, hogy feltűnt, hogy jelen pillanatban csak az én hangomat halljátok, én Roland vagyok, ugye? Ennek az az oka, hogy Peti jól megérdemelt, amikor ezt az intrót felvesszük, vagy felveszem, Peti éppen jól megérdemelt szabadságát tölti, és Matyi is kivette egy kis szabadidőt, úgyhogy most éppen egyedül vagyok a stúdióban. Na most, mi lesz a mai adásban? Nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon jó adás lesz. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy tulajdonképpen elindítottunk egy sorozatot. Ennek a sorozatnak a neve az, hogy Irány haza, és olyan embereket interjúvolunk meg, akik néhány év után, tehát akik itt éltek kint, dolgoztak kint külföldön, és néhány év után hazamentek, és otthon új életet kezdtek. Az interjúkban azt fogják elmondani, hogy mi vezette őket el odáig, hogy végül úgy döntöttek, hogy hazaköltözzenek, és hogy otthon Magyarországon hogyan alakultak a dolgaik. Egy ilyen interjút már hallhattatok Petivel, ugye ő a párjával a piramis fürdőt üzemelteti, és egy nagyon-nagyon jó interjú volt, az egyik legjobb interjúnk, és adás tekintetében is az egyik olyan adásunk, így szoktuk nézni a statisztikákat, egy hét alatt messze a legtöbben hallgatták meg ezt az adást. Most egy ehhez hasonló interjúval jövünk, egy olyan ismerősünket kaptuk mikrofon végre, aki bár nem volt itt kint 8 évet Kopenhágában, de valójában ő nem is akart innen hazamenni, tehát itt volt kint, itt élt kint, itt dolgozott kint, és nagyon jól érezte magát, nem akart innen hazamenni, de végül mégis úgy döntött, illetve mégis úgy döntöttek, hogy oké, akkor irány vissza Magyarországra. Az interjúban majd el fogja mondani azt is, hogy miért, és a másik nagyon, ami miatt különleges ez az interjú, az az, és az interjú alany, hogy egy igazi sikersztori. Tehát valami olyan történt vele Magyarországon, illetve egy olyan dolgot valósított meg magának, a maga kis családjának, ami valahol nagyon sokunk álma. Nem mondom, hogy nagyon sok mindenki tűzi ki ezt a célt magának, de nagyon sokan álmodozunk ilyesmiről. Mégpedig az, hogy 42 évesen hogyan tudja valaki magát nyugdíjazni. Tehát ebből már is gondolhatjátok, hogy egy sikersztoriról lesz szó, ráadásul egy sikersztoriról Magyarországon, miután külföldről hazaköltözött Magyarországra. Jó, és akkor ez lesz a mai interjúban. Nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek, és akkor hallgassuk meg az interjút. Mindjárt itt van velünk Jaga, ez a beceneve Gábornak, és Gáborról azt kell tudni, Jagáról azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon jó fejsrác, nagyon-nagyon nyitott a világra, az emberekre, nagyon szívesen osztja meg velünk azt, hogy milyen tapasztalatai voltak itt külföldön, aztán utána Magyarországon, És hát többet így most nem is mondanék, szerintem ugorjunk fejest az interjúba, és derítsük ki, hogy lehet ma Magyarországon nyugdíjazni magunkat néhány év munkával. Úgyhogy csapjunk bele, és induljon az interjú. Jó, majd mindjárt.
Biztos ott van a telefonját, az őt.
Várja, ez a csütörtök? Ezt a csütörtököt beszéltük meg vele?
Igen, tudod, ott van a telefon, nézi, azt mondja, hogy...
Felvegyem.
Tényleg!
Telefonozott.
Itt vagyunk, gyerekek. Szia, Jaga.
Bekerültem az éterbe, egyből hallom a...
Hallod? Hallottuk ott is, szia.
Itt vagyunk, igen. Már így ugye hívtunk Messengeren, és akkor így beszéltük, hogy igen, most itt 5 óra, és akkor így tudod, ez az átlagos hétköznapi szituáció, hogy így nézed a telefont, és így ez teljesen. De nem, mert tudtam, mert írtad, hogy beírtad a naptáradba, úgyhogy.
Jaj, nem az történt, hogy tudod, ez a úristen, a melyik interjú is lesz?
Igen. Az.
Melyik nagyon híres,
ma a Friderikus híres vagy a...
médiumnak. Igen, melyik híres médiumnak adok interjút.
Igen.
Az adásban hogy hívjunk?
Jaga vagy Gábor?
Hát a Gábornak csak nagymamám hív, meg a nagyon újak, ti már vélhetően valamennyit réginek számítatok, úgyhogy szabadon dönthettek felőle.
Jaj, de jó, oké.
De jellemzően inkább, nem, valamikor az ilyen elsős, majd általános iskola első osztályba ragadt rám, és aztán ez azóta így van.
Jaga.
Kevésbé a Gábor.
Igen, de egyébként ez egy tök jó becenév szerintem ez a Jaga.
Hát én is megszoktam, szeretem, úgyhogy most már nem is változtatok rajta.
Nálunk általános iskolában mindenkit a vezeték nevén szorított, és mit tudom én, a Varga volt a Vargi, a Poszler a Poszi, a Lovas, mint én voltam a Lovi, akkor a Tranger a Trangi, mindenki így volt becézve,
hát,
és senkit nem hívtak a keresztnevén az általános iskolában.
Igen, ez azért jellemző volt.
Nekem engem úgy hívtak, hogy Bella, de én utáltam egyébként. A Bellát.
Hát mert azt nem is nagyon lehet becézni, nem? Belli.
Tudod, néha, ez az, néha így becéztek, hogy Belluska, farmáztam tőle. Ja.
Jó, ez.
Na.
Na. Nem szabad ilyen magas labdákat adni itt a spanoknak.
Nem szabad, nem szabad. Pláne a Fetinek nem. Ja. Na, és akkor, Jaga, egyébként te mikor jöttél ki Dániába?
2013-ban, azt hiszem, igen.
Aha.
13-ban. Nekem nem volt egy ilyen nagyon hosszú túrám, egy körülbelül másfél év. És megmondom őszintén, hogy én nagyon nem is feltétlenül akartam onnan eljönni, mert én nagyon jól éreztem magamat. De ennek kettő oka volt. Az egyik az, hogy egy korábbi vállalkozás újra útnak indult, és az elég vonzó ajánlatnak nem annyira tudtam nemet mondani, illetve kedves feleségem, ő viszont kevésbé szerette ezt a szigetországi feelinget. Neki ez egy picit ilyen zártabb világ volt. És aztán így a két dolog így, az egyik fülemmel jött be folyamatosan, a másik füleben, és valahol középen egyszer összejött, hogy na jó, akkor menjünk.
Ti együtt jöttetek ki?
Igen.
Aha,
illetve hát én egy picivel előbb, mert óvónőként dolgozott, és még volt egy hónap az óvodában, és pont akkor vannak ezek az évzárom műsorok, meg stb., és akkor azt így megvárta. Én meg jöttem előre feltérképezni, hogy valóban bűzlik-e Dánia.
Aha, és csak nagyon röviden, de hogy mi volt a motiváció a kijövetelnek? Pénz?
Hát igen, az szerintem még valahol ennek a 2008-as válságnak a vége lehetett, vagy annak az időszaknak, hogy egy picit olyan nehezen ment minden. Próbálkoztunk rengetegféle dologgal, de olyan nyögbenyelős volt az egész, és aztán mi voltunk ott kint egy két vagy három napos ilyen kis üzleti úton, és akkor úgy körülnéztem a városba, és így beleszagoltam a levegőbe, és mondtam, hogy na, én itt akarok élni. És hazajöttem, összepakoltam, és visszamentem.
Aha.
Nagyjából így történt a dolog, úgyhogy igen, valójában, tehát nem kifejezetten az ottani mondjuk pénzkereseti vagy egyéb lehetőségek, hanem egyfajta ilyen, kicsit volt benne egy ilyen kaland is, meg hogy most azt a helyet elhagyni, ahol egy picit ilyen nyögvenyelős, és elmenni oda, ahol talán egy kicsit egyszerűbb.
Ugyanez volt nekem is, az egyik adásban mondtam is, hogy távol menni attól a helytől, ahol mondjuk nekem speciál kudarcom volt, és akkor valahol máshol újra kezdeni.
És hány évesek voltatok akkor?
33.
Aha.
Nagyjából úgy szoktam mesélni a történetet, hogy tényleg egy bőröndel, meg nagyjából egy havi lakbérrel indultam el, és az a, tudod, 19-re, vagy inkább azt mondom, hogy 20-ra lapot húzni. De ettől valójában vonzó is volt ez a dolog. Azt megelőző egy évnek az ilyen kicsit langyos vízéből úgy hirtelen felrázott, és úgy beledobott úgy az igazán a mély vízbe, és én ezt nagyon élveztem. Tehát nekem olyan hirtelen nagyon sűrű lett minden, nagyon minden összejött, nagyon mindenhonnan emlöttek rám a különböző munkák, és úgy élveztem, hogy úgy a saját magam ura vagyok végre, és úgy van miből válogat.
Mármint a...
Nekem jól sült a dolog. Hát ez a Dán kiruccanás. Tehát ott az egyik pillanatra a másikra hihetetlenül hogy gyorsan beindult az élet.
Ez alatt azt érted, hogy nagyon sok munkád volt, egyből elég jól kerestél, akkor ebből kifolyólag a feleséged is dolgozott itt kint?
Igen. Hát figyelj, most így a nagyságrendeket szemléltetve, ugye hát úgy indult az egész, hogy tényleg megnézed, hogy mit vásárolsz a boltba, mert minden forintot be van osztva, biciklivel jársz melózni, minden ez leszakad, mert nyilván a számítógépes munka után a fizikai munka az azért egy elég komoly váltás, viszont amikor így a körülbelül 2 hónap után a második havi keresetedből elmész és KP-ra vásárolsz egy autót, és azzal nagy büszkén hazaállítom az asszonynak, hogy na mostantól nem biciklivel megyünk, hanem kocsival, azért az egy jó élmény volt.
Egy jó feeling, ja. Ja. És mit dolgoztál egyébként? Mi volt a meló? Mit csináltál, Jaga?
Figyelj, mindent. Gyakorlatilag az elejétől kezdve a, nem tudom, különböző ilyen udvartakarítás, kertészeti melók, takarítás. Én már akkor kacsingattam szépen az ablakmosás felé. Tehát egyszerű fizikai munkák. Semmi, amihez úgy nyilván meg kellett tanulni, mert azért ez is egy szakma, de onnantól fogva, hogy egyszer elmutatja valaki, akkor a másodszorra meg tud csinálni, és csak rajtad múlik, hogy milyen mennyiségű. Ez is például nagyon tetszett, hogy nem egy ilyen fix órabéres dolog van, vagy valami, hanem van, mindennek megvan az ára, és ha te azt gyorsabban csinálod meg, akkor nyilván sokkal többet tudsz termelni, mint az, aki mondjuk kényelmesebben dolgozik.
És a feleség?
Én egy lépcsőház takarításnál is folyamatosan azt néztem, hogy mennyi idő alatt tudom megcsinálni, mert nagyjából 2-szer annyi munkát el tudok végezni, mint egy átlag ember.
És a feleséged is ilyen jól élte meg ezt a kintlétet? Tehát ő is így élvezte, úgymond, hogy pörögnek az események, és van munka, nem tudom, hogy ő fizikai munkát végzett ugyanúgy, tehát egy ilyen takarítás területen mozgott,
hát,
vagy más.
Igen, jött nekem segíteni, meg egy csomó helyet együtt mentünk, főleg az ilyen irodákat. Hát, hogy élte meg, azt nyilván tőle kéne megkérdezni, de nem nagyon volt más választás. Szegény ugyanúgy belekerült a mély vízbe. Szóval nagyon tisztességesen viselte minden zokszó nélkül, hogy most akkor ez dobta a gép. Nyilván neki is egy fura váltás volt a kis óvodás kölykök mellől egy ilyen váltásként megélni ez, de tudta, hogy miért csináljuk. Tehát a cél az ott volt a szemünk előtt, hogy egy olyan saját életet teremtsünk, amit szeretnénk magunknak. Tényleg soha nem volt egy rossz szó se erre a dologra. Meg hát tudtuk, hogy ezt nem életünk végéig fogjuk csinálni, tehát azért ez egy olyan ugródeszka, amivel szerintem viszonylag könnyen egy alaptőkét meg lehet szerezni, és akkor abból építgetni tovább. Nagyjából egy év elteltével már csináltunk egy olyan saját vállalkozást, ami ilyen kis építőipari felújításokkal foglalkozott, és akkor már volt saját ügyfelünk, ami megint egy minőségi váltás, hogy direktbe tudsz szerződni, nem egy alvállalkozó vagy, és nagyjából 2-szer annyi, vagy 3-szer annyi pénzért lehet munkákat elvállalni.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy elég sikeres voltál, és mégis másfél év után úgy döntöttetek, hogy akkor mentek. Tehát akkor ezt így mérlegre raktátok a dolgokat, vagy inkább egy ilyen érzelmi alapú döntés volt, hogy gyerünk?
Hát mindkettő benne volt. Az egyik a feleségem részéről az inkább érzelmi, hogy ő inkább itthon szeretett volna élni. A másik meg egy racionális döntés volt, amiben volt valamennyi kockázat, mert ugye ezt a vállalkozást csináltuk mi korábban, de 2 olyan nagy váltás is volt benne, ugye egy gazdasági válság, meg egy másik szituáció, ami úgy lenulláztott az egészet, és ugye azért volt benne rizikó, hogy ebbe harmadszor is belekezdeni, az milyen kimenetelt fog hozni, viszont hát nyilván kockázat nélkül nincs üzlet. Úgy voltam vele, hogyha meg jól sül el, akkor meg az lehet, amire minden ember vágyik, az a egyszer lenni jó helyen, jó időben.
Uh-huh.
És ez most így lelőm a poén, de ez sikerült is. Tehát, hogy akkor
igen, majd erről is fogunk ám kérdezni.
Egyébként bennetek volt az a dolog, hogy esetleg, hogyha Magyarországon nem sikerül, akkor irány vissza nyugat?
Hát ez olyan szinten benne volt, hogy én valójában nyitva tartottam a kiskaput visszafele menet, mert a kinti lakást is úgy adtam át egy barátunknak, hogyha véletlenül nem jön össze az itthoni lét, egy 3-4 hónapos határidőt határoztunk meg, addig nyugodtan lakjanak a lakásba, de ha nem, akkor jövünk vissza, illetve az összes munkát is úgy adtam át egy akkor éppen kiérkező magyar srácnak, hogy ideiglenesen, és hogyha véletlenül nem jön be, akkor azokat is visszatett. Volt egy B-tervünk.
Uh-huh. Mert hogy úgy gondoltad, hogy 3-4 hónap alatt, ha te hazamész, akkor, vagy hazamentek, akkor már fogod látni, hogy ez akkor most, amit csináltok és elkezdtetek, van jövője, vagy pedig irány vissza, aztán rákapcsolni ezerre.
Így van. Uh-huh. Tehát egy B-terv azért volt benne.
Tehát akkor ebben az esetben akkor ez azt jelentette, hogy ti nem is nagyon számoltatok fel mindent, tehát ez alatt azt értem, hogy akkor megtartottad, gondolom, a mobil előfizetést, hogyha volt, meg minden ilyen jellegű dolgot.
Vagy... Így van.
Aha,
és én állítottam ki a számlákat, stb. Tehát még egy olyan dolog is volt bennem, nyilván, ha ez egy picit hosszabb ideig lettünk volna kint, akkor akár egy ilyen távvállalkozós díjba, vagy kinevelni valaki olyat, aki tehát megtartani a céges struktúrát, és akkor egy alkalmazottan lefelügyelni egy nagyobb területet, vagy munkát, ezt meg lehetett volna akár így is csinálni, de ahhoz még azért nem voltunk én olyan sok ideje, hogy ezt így meg lehessen lépni.
És akkor
te... De így ilyen szempontból erre a 3-4 hónapra ez működött abszolút.
Aha, és te benned megfogalmazódott korábban is, hogy jó lenne hazamenni? Mert azt ugye említetted, hogy a feleségednek azért volt egy ilyen kis hazahúzási vágya, vagy te abszolút benne voltál itt a kinti munkába, úgymond ebbe a sodrásba, és így élvezted, ami itt kint van, és egész addig nem is fordult meg igazából a fejedbe, ameddig nem jött ez a lehetőség.
Megmondom őszintén, nekem nem. Én nekem tényleg egy 10-es skálán egy 10-es pozitívum volt ez a dániai túra. Tehát én ott annyira szabadnak éreztem magamat, mint soha. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy itt senki nem állít meg semmiben, bármit el tudok érni, amit szeretnék, gyakorlatilag válogatok a lehetőségek között, tehát hogy nekem ez egy nagyon... Bármikor, ha valaki kérdezi, akkor én csak pozitívan tudok nyilatkozni erről az időszakról.
Akkor ez nem kudarc vagy mellékvágány volt, hanem neked akkor ez bejött teljesen.
Abszolút. Sőt, megmondom őszintén, a legnagyobb tanulság az egészből az egy olyan dolog, hogy amikor elindulsz a világba egy bőröndel, tényleg egy havi lakbérre való pénzed van, meg valamennyi kajára, és van egy olyan, hogy ezt most meg kell csinálni, mert innen nincs visszaút. Tehát, hogy persze nyilván be lehet kéreckedni valahova, meg mit tudom én, de hogy ezt most úgy meg kell csinálni. És ezt így összerakod, akkor van egyfajta olyan, nem tudom, tudatállapot, vagy bizonyosság így saját magaddal kapcsolatban, hogy innentől fogva bárhol ledobnak a világba tényleg egy bőröndel, akkor azt meg fogod tudni csinálni, mert egyszer már sikerült.
Akkor ezek
számomra
szerint...
ennek a kis dániai kiruccanásnak ez a tanulsága, hogy onnantól fogva nem volt bennem kétség. Akkor még úgy beszélt róla, hogy még nem próbáltad, tehát vagy sikerül, vagy nem, de amikor egyszer kipróbálod, sikerült, akkor onnantól fogva azt mondod, hogy jó, hát ha egyszer megcsináltam, akkor valószínűleg még egyszer meg fogom tudni csinálni.
Tehát akkor ezek szerint ebből a tapasztalatból tudták később is profitálni, nem?
Abszolút.
Na, bocsánat, még akkor annyit én kérdeznék el, mert engem nagyon izgat két dolog is. Az egyik az nekem, hogy te vagy itt a falka vezér, a család fenntartó, hogyha fogalmazhatunk így, szóval, hogy így érzésügyileg mi volt benned, hogy most akkor oké, akkor irány vissza egy 3-4 hónapra Magyarországra, lelkesedéssel voltál tele, tetvágyal, hogy ezt most megcsináljuk, vagy azért volt benned, mit tudom én, némi olyan érzés is, hogy hát azért ez izgalmas lesz.
Hát nyilván azért egyik országból átköltözni egy másikba, még hogyha ez visszafele történt is, ugye külföldről Magyarországra, azért az mindig egy nagy váltás. Sőt, azt elárulom, hogy valójában, ha az alapján kellett volna döntenem mondjuk a 3 hónap végén, ahogy álltunk akkor itthon, akkor valójában vissza kellett volna menni. De akkor meg már kezdtem megszokni megint az itthoni létet, kezdtem látni a kihívásokat ebbe az itteni munkába, és bár üzletileg még nem állt azon a szinten, hogy ez ilyen nagyon stabil lett volna, maga azok a jelek, azok inkább abba az irányba mutattak, hogy lehet, hogy egy picit hosszabb kifutása lesz, de biztos, hogy jó lesz. Úgyhogy végül is ott meghoztuk a döntést, hogy akkor maradunk, és nem sokkal később, szerintem nagyjából egy fél év múlva azért rá is kapcsolt elég rendesen. Úgyhogy a döntést azt azért visszaigazolta, hogy ez jó volt.
Uh-huh. Mennyi idő volt egyébként visszaszokni?
Nem volt vészes egyébként. Hogy így, hát nyilván ebbe az irányba egy kicsit könnyebb volt, tehát a másik irány volt a nehezebb a fizikai munkát megszokni, de hát azért nagyjából egy másfél hónap alatt ahhoz is hozzá lehetett szokni. Én azért kemény, amikor beleálltam ebbe a kemény fizikai munkába, akkor azért egy ilyen jó 7-8 kilót azt szerintem simán ledobtam ott egy másfél hónap alatt.
Aha.
Tehát azért ott napi 10-12 órát nyomni, az nem volt egy egyszerű dolog.
Hát akkor volt előnye is azért a fizikai munkának.
Hát abszolút. Meg mondom, én ezt egy ilyen teljesen egy játszmaként fogtam fel. Tehát, hogy versenyeztünk, ki tudja hamarabb megcsinálni ezeket a lépcsőházakat, meg mindent. Tehát, hogy nekem abszolút az volt.
Ha van benned még versenyszellem, szerintem helyet mindig lehet találni.
Van, abszolút.
Lépcsőházak tekintetében. De akkor olyan 2015 körül írtunk, ugye? Amikor így mondtad, hogy...
Igen. Ugye? Hát 14 végén, 14 október vagy november környékén, igen.
Uh-huh. És ti milyen körülmények között laktatok itt? Tehát itt a albérletben laktatok, és otthon ez hogy történt? Tehát hazamentetek, és volt hol lakni, vagy hát bérlelni
kellett? Kint először egy ilyen kis egy családi háznak az alaksorában, egy szobában, és aztán azon kevesek egyike voltunk, akinek sikerült megcsípni egy lakást Dániában. Nem tudom, hogy ti még emlékeztek-e arra az időszakra, vagy... Tehát hogy ez egy ilyen lehetetlen küldetés volt, hogy lakásban lakni szinte. Tehát, hogy még szobát is alig lehetett találni, és emlékszem, az egyik barátunk egyszer dolgozott egy ilyen lakásszövetkezetnek, ahol ilyen lakásokat vásároltak, felújítottak, és akkor a végén ugye kitakarít, átad az ügyfélnek, bérbead. És én megkérdeztem, hogy nem lehetne tőle megkérdezni, hogy nincs esetleg ilyen kiadó lakásuk. És ez itt senkinek nem volt annyira reális. Elkértem az e-mail címét, írtam ennek a figurának, és aztán találkoztunk, mert azt mondta, hogy nagyon szimpatikus levelet írtam, és aztán kaptunk egy teljesen vadonatúj felújított kétszobás lakást, ugyanannyi pénzért, mint amiért korábban az alaksorban egy darab szobát bérelt.
Wow, az szép.
Kicsit ilyen lehetetlen küldetés volt, de hát ez is annak a működési módnak volt köszönhető, hogy ott vannak előtted lehetőségek, csak meg kell kérdezni. Nem lehetne? Ja, de? Másnak nem jutott eszébe megkérdezni, én meg megkérdeztem. Úgyhogy na, ez is közrejátszott egyébként, hogy pont akkor szereztük meg a lakást előtte egy pár hónappal, mire berendeztük, összeraktuk a rengeteg IKEA-s bútort, meg a nem tudom mennyi utánajárás, hogy végre meg volt a kis saját otthonunk, és aztán utána jött ez a gondolat, hogy akkor induljunk el haza, és hát ezt nekem azért úgy nehéz volt így feldolgozni, hogy most értünk bele a célegyenesbe, és akkor most újra induljunk el, de mondom, így utólag nem volt rossz döntés.
De otthon mi várt titeket? Tehát családhoz mentetek lakni, vagy egyből kivettetek valamit így rövid távra?
Hát egy vagy két hétig voltunk az anyósoméknál, és aztán kibéreltünk egy ilyen kis egyszobás garzont.
Hát ez érthető. Az
területben, és...
Láthatlan majd, csak vicc volt.
Ja, engem az érdekelne még egyébként, hogy így ugye mondtad még itt az elején, hogy egyik füleden jött be az, hogy ez az üzleti lehetőség, amit korábban is már csináltál, tehát nyilván abban láttad a fantáziát. A másik oldalról jött be a feleséged részéről ugye az, hogy ő azért szívesebben élne Magyarországon, szívesebben lakna otthon. Most mi van akkor, hogyha kivesszük a képből azt, hogy a feleséged részéről nincs az, hogy inkább vissza Magyarországra, hanem mondjuk úgy nincsen semmi, csak az, hogy jön ez az üzleti lehetőség, ha csak az van, akkor is mentetek volna? Mit
akkor
gondolsz?
Akkor nem.
Nem.
Sőt, amikor jött az üzleti lehetőség, akkor nagyon határozottan rávágtam az első pillanatban, hogy biztos, hogy nem.
A nők.
Onnan van itt két darab vállalkozásunk, tökéletesen boldogok vagyunk, happy holiday, minden, aha, és még előttünk a... Tehát most indult el igazán az egész dolog, úgyhogy akkor biztos, hogy nem jöttünk volna.
Aha, mondtam én nektek, hogy a nők. A nők vannak mindennek a hátterében.
Igen. Ha ők boldogok, mi is boldogok vagyunk.
Így igaz.
Egy kérdés, hogy érnád le az itteni vállalkozói, bocsánat, ugye mi Dániában vagyunk, tehát a dániai vállalkozói környezetet a magyarhoz képest, hogy?
Ez jó kérdés, abban részében kevésbé láttam bele, tehát a kinti üzleti dolgok inkább csak a saját kis hatókörünkön belül volt megtapasztalható. De nyilván, ami egy nyugat-európai, meg egy magyar kultúra közötti, vagy akár pénzügyi, vagy vállalati kultúra közötti különbség volt, az abszolút tapasztalható volt. Tehát én ott nem éreztem például az első ilyen furcsa pozitív meglepetés volt, amikor ugye megérkeztem, és akkor jó, hát valahogy el kéne kezdeni dolgozni, de hát hogyan, és aztán mondták, hogy hát csinálj egy céget, vagy ilyen egyéni vállalkozást. És mondom, hát de hát az hogyan? És hát itt van egy weboldal, írd be ezt, nyomj egy entert, és e-mailbe kaptam az adószámomat. Tehát, hogy ezen így ott meglepődtem, hogy nincs számlatöm. Mondom, hogy nincsen. Hát nem kell, tudod. De mondom, ezt hogy kell elképzelni? Hát fogsz egy, akár egy A4-es papírt, vagy egy Excel táblát, vagy valamit, és kiállítod a számát, csak az adatok legyenek jók rajta. De ez például nagyon pozitív volt, aztán nyilván néhány évre rá azért itthon is ezt az ilyen katás vállalkozást nagyjából ugyanekkora, vagy ennyi erőfeszítéssel meg lehetett csinálni. Tehát valahogy azért biztos, hogy tanulgatunk a külföldi pozitív tapasztalatokból. Úgyhogy ma már azt gondolom, hogy ugyanilyen módon egy katás vállalkozás sem bonyolultabb működtetni, mint külföldön. Úgyhogy ez a része mindenképpen pozitív volt ott kint, hogy nem hagynak dolgozni. Tök jó, itt van, ezek a szabályok, ezeket be kell tartani, az adót fizest be, és mindenki haladjon a saját kis tempójában.
Abszolút, tehát ez az élni, meg élni, hagyni. Ugye ez itt megvan.
Így van.
Figyelj csak, és mit vittél haza innen külföldről, Dániából így, akár munka, vagy bármi más tekintetében? Tehát itt voltatok ugye másfél évet, ezt mondtad, hogy ezt ilyen játékként, vagy játszmaként kezelted ezt az egészet, tehát hogy versenyeztetek még a lépcsőháznál is, hogy ki csinálja meg hamarabb. De hogy mit vittél magaddal innen haza a magyarországi környezetbe? Észrevettél valamit, hogy jé, ezt, ha nem is ilyen konkrétan és tisztán, hogy jé, ezt innen hoztam, vagy ez ott jött ki bennem igazán, és most ez szerint működök. Ja, tehát, hogy mit vittél haza innen, vagy vittél haza valamit azon kívül, hogy maga a tudat, amit mondtál, hogy bárhol ledobnak a világba, akkor meg tudsz élni?
Hát azt hiszem, hogy a városnak a lüktetése az nekem egy nagyon szimpatikus dolog volt. Tehát, hogy elképzelünk egy nagyvárost, azért azt szerintem 1 millió lakos környékén van Kopenhága, és mégis az volt a városnak a lüktetése, mintha egy vidéki kisváros tempójával csinálnál a dolgokat. Tehát az egy nagyon szimpi volt, az embereknek a hozzáállása. Én például soha nem tapasztaltam, nagyon sok ismerősömtől hallottam, hogy azért a dánok azok fújnak a külföldiekre, meg nem. Én vagy nekem volt szerencsém, vagy én csak olyan környezetben mozogtam, hogy mindenki halálnormális és kedves volt.
Aha.
Tehát én soha nem éreztem azt, hogy én ott idegen vagy külföldi vagyok, úgyhogy egyébként egy szót nem beszéltem dánul. Tehát én mindig mondtam, hogy bocsi, én csak angolul, és aztán váltottak angolra és kész, tehát nekem egyetlen negatív tapasztalatom nem volt. Hát tényleg az, hogy melós ruhába mész az utcán egy vödörrel, meg egy felmosóval, jön szembe valaki, és köszön.
Igen, igen.
Tehát szerintem ez egy olyan dolog, tehát ez, amikor azt mondod, hogy itt jó élni.
Ezzel egyetértek.
Úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitív volt, meg hogy így, az a lazaság, ez például nagyon fontos, hogy volt olyan ügyfél, ahol először voltunk inn, és mondta, hogy beengedett a lakás, mondta, hogy akkor ezeket az ablakot kéne lemosni, és annyi, hogy neki most muszáj mennie, úgyhogy ha végeztünk, akkor majd csak húzzuk be az ajtót magunk után.
Ja, igen, ez nagyon
tehát
kemény.
Hogy ez az a fajta környezet, amiről szerintem mindannyian úgy álmodozunk, hogyha ki tudnánk venni a mostani környezetünkből, rendszerből azt a fajta, hát nem is tudom, hogy ez ilyen túlzott óvatoskodás, vagy már annyira veszélyes a környezet, hogy tényleg ezekre így oda kell figyelni, de az, hogy az embered megbízott bennünk,
ugye? Tehát, hogy
az egy olyan felhatalmazást, igen, egy olyan felhatalmazást adott, hogy én erre büszke is akarok lenni. Hogy én itt tisztességgel, szerintem még jobban csináltuk a munkát, mint ahogy egy átlag ügyfélnél lehetett volna, mert annyira jó volt, hogy ezt így visszanozni akartuk valahogy.
Ja.
Úgyhogy igen, ez is egy nagyon szimpatikus dolog volt bennem.
Okay.
Ezzel egyébként
hát nekem szerencsém volt a két nyárral is. Tehát, hogy kiféltem az időjárástól, de nekem végig jó idő volt.
Egyébként ezzel nagyon egyet tudok érteni. A nyárral is, mert a 2014 nyara az, tudom, hogy az egyik legmelegebb nyár volt itt, azt mondták, hogy az elmúlt 50 év legmelegebb nyara, mert ugye mi akkor jöttünk ki, pontosabban annak az évnek az elején, de az, amit az előbb említettél, hogy igen, itt ez a bizalom, ami ott van, és hogy az ember akkor még jobban is elvégzi a munkát, ez tényleg így van. Tehát én is tapasztaltam már olyat, hogy tényleg egyszerűen azt mondják, hogy figyelj, itt a kulcs, menjél, csináljad, és és az ember csak úgy néz, és akkor egyszerűen kellemetlen érezni magát az ember, ha nem adna tényleg ki a tökéletesnél tökéletesebb munkát a kezéből, mert aha, itt van, megbíztak bennem, tehát ez egy olyan fajta respect, amit az ember úgy azt mondja, hogy tök jó, tehát ez tényleg az, hogy mennyire egyenrangúként kezeli az embert, és ez egy jó érzés.
Hát képzeljétek el, hogy én kaptam olyan hivatalos levelet, hogy ha nem vagyok otthon, hogy jönnek, mit tudom én, villamos üzét leolvasni, vagy valamit leolvasni. És ugye lefordítottam ezzel a Google Translatorrel, és hogyha nem vagyok otthon, tegyem be a kulcsot a lábtörlő alá. Aztán majd jön a szaki, aki kiveszi a lábtörlő alól a kulcsot, ő majd bemegy a lakásba, és majd leolvassa, aztán visszateszi a lábtörlő alá a kulcsot. Na most, tehát, hogy itt ez része ennek a dán kultúrán, vagy nem tudom, hogy más országban is így van, mondhatjuk-e azt, hogy a külföldi kultúrának, de ez fényévekkel, tehát ez egy olyan világ, amiben szívesen él az ember.
El tudod képzelni, hogy Magyarországon jön a levél, hogy figyelj, én vagyok itt a kéményseprő vagyok, hogyha nem vagytok otthon, akkor tedd ki a ház kulcsát odali. Légy szíves, a fatövénél ott van egy ilyen kis dobozka, és akkor majd mi ott bemegyünk.
Majd visszatesszük a helyére.
De el tudod képzelni az arcokat, akik ezt elolvassák, hogy mekkorákat röhögnének. Ja. Igen, ez egy más. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy itt nincsenek negatív dolgok, vagy ne adj Isten, ne lennének mondjuk betörések, biztos, hogy vannak.
Igen, csak valahogy jobban őrzik még ezt a fajta.
Igen, igen.
És egyébként meg, ami ebben még jó, nem csak az, hogy ugye megbíznak benned, és akkor úgy érzed, hogy de jó, és ezt meghálod, hanem innentől fogva talán mások felé is egy kicsit nagyobb bizalmat tud te is táplálni, illetve ahogy mondjuk rád néznek, mint egyszerű melós, és elismerik azt, ahogy te elvégzel egy munkát, te is egy picit többre értékeled azokat a munkákat, amikre mondjuk korábban úgy tekintettél, hogy most még hülye példa, de tényleg egy mit egy utcaseprő, hát senkinek nem az álma, hogy utcaseprő legyen, stb., de egyébként meg egy fontos köztisztasági feladat, és egyébként, hogyha rendezettek az utcák, meg szép a környezet, akkor az egy boldogabb érzést okoz bármely embernek, képpen arra sétál.
Igen,
tehát,
egyébként
ezt a... ilyen szempontból nincs különbség a munkák között, mindegyiknek megvan a saját szerepe a kis körforgásban.
Uh-huh. Igen, a Roland ezt ki is fejtett egyébként valamelyik adásban, pont ezt mondta, hogy sokkal jobban tiszteli, illetve becsüli azokat a idézőjelesen egyszerű munkákat, hogy inkább nem is egyszerűbbnek mondanám, hanem a kétkezi munkákat, meg ezeket a szakmunkákat, mint mielőtt
meg az embereket, akik ilyen, végzik, ilyen munkákat végeznek, igen, abszolút már.
Hát és elérkeztünk egy olyan korszakba, vagy fázisba, ahol ezt most már anyagilag is nagyon komolyan díjazzák.
És otthon is.
Nem tudom, hogy figyelgetitek-e, ezt mondom, hogy igen, tehát, hogy most már Magyarországon is egy egyszerű kétkezi munka, sőt, hogyha ha szakmunkáról beszélünk, hát az meg igászi. Tehát azért ma egy ügyes burkoló, hogyha nem keres havonta 1,5 millió forintot, akkor nem ügyes burkoló. De ha egy nem ügyes burkoló is keres, tehát, hogy olyan szinten elszállt a szakipari munkának az ára, hogy ez döbbenet.
Ez a hiány miatt, ugye? Mert hogy sokan kimennek inkább külföldre.
Persze. Uh-huh. És ma már az van, hogy ez az, hogy kéne egy burkoló. Hát jó, ha szerencséd van és van, akkor van, de azt még nem tudod, hogy milyen minőségű, de ha tudod, hogy jó, és várni kell rá, akkor lehet, hogy inkább vársz rá, de hát nagyjából ilyen 10-es négyzetméter áron burkolnak. Ma mondjuk nem tudom, 5 évvel ezelőtt ez mondjuk 2000 forint volt.
Uh-huh. Uh-huh. Tehát aki haza akar menni Magyarországra, külföldről, mert mondjuk mindenben jobban szereti Magyarországot, mint azt a helyet, ahol most van.
Az ma már nagyon könnyen megteheti szerintem.
Uh-huh. Tehát az már jól fog keresni
most már nincs akkora különbség. Most már nincs akkora különbség.
Uh-huh, uh-huh.
Hát jó. Egyébként egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy itt voltatok kint, eltelt a másfél év, ami ugye neked egy nagyon jó élmény volt, és nagyon kellemes emlékeket fűző hozzá. Jött a lehetőség, gondolom Ránának gyorsan eldöntöttétek, hogy akkor irány haza. Hazajöttetek, eltelt az első 3 hónap, ugye azt mondtad, hogy körülbelül 3 hónapot adtál magatoknak, hogy majd akkor úgy körülbelül látni fogjátok, hogy ez mennyire jött be ez a lépés, vagy sem. Akkor abban a pillanatban úgy döntöttetek, hogy maradtatok, és azóta eltelt ugye közel 7 év. Ez teljes mértékig megérte, tehát így utólag most azt mondod, hogy wow, ez volt életem döntése, Vagy mit kell tudni erről? Tehát nem is, meg egyetem ilyen területre mentetek haza?
Ez egy munkásszállás szolgáltató cég volt, tehát mi 2008-ban meg 10-ben csináltuk ezt a tevékenységet, pont annak okán egyébként, ugye, hogy nagyon sok ember vándorolt ki Magyarországról, és már itt is munkaerő hiány volt a különböző nagy gyáraknál, meg ilyen termelőegységeknél, és a mi szolgáltatásunk az abban teljesült ki, hogy ezeknek a dolgozóknak biztosítottunk szállást, illetve maga egy ilyen HR szolgáltatást is, teljes körű nyilvántartástól kezdve minden. És hát valójában már a 2008-as időszakban egy ilyen ezres nagyságrendben tudtunk szállást szolgáltatni, és az itteni, vagy hát a 2015-ös újraindulásnál meg ugye hát nyilván ennél nagyobb volumeneket tűztünk ki célul, és valójában sikerült elérnünk. Hát most a pontos számokra nem emlékszem, de ugye én 2020 végén exiteltem a cégből, tehát egy ilyen 5 éves periódusnak a végére tettünk úgy pontot, hogy én az üzletrészemet azt eladtam belőle, de akkor már bőven 5000 fő fölött volt. Tehát az Magyarország szolgáltató cége lett. Nagyjából 100 fő munkatársi létszámmal, úgyhogy igen, több mint 5 tárgyos árbevétellel. Ja.
Pénzszagot érzek.
Akkor gondolom lehet mondani, hogy jobban éltek otthon, mint külföldön.
Jobban élünk, mint 8 éve, igen. Hát igen, tehát ez egy abszolút sikersztorinak mondható, rengeteg munkával, meg lemondással, de nagyjából azon az íven sikerült úgy felfutni, hogy hát még kicsit, mint Dániában, hogy az elején 8 nappal dolgozol, aztán már egy kicsit kevesebbet, aztán még kicsit kevesebbet, aztán már oda tudsz adni munkákat a kollégáknak, és aztán szépen lassan így elérsz oda, hogy volt egy ilyen stratégiai döntés is, hogy minél hamarabb kimenni a cégből tulajdonosnak, és aztán ott még eltöltöttünk benne egy ilyen egy-másfél évet, és aztán utána teljesen úgy akartuk, hogy abszolút egy ilyen exitre felkészíteni a céget, tehát eladni, viszont ugye többen voltunk benne tulajdonosok, és akkor volt, aki úgy döntött, hogy ő mégiscsak maradna.
Uh-huh. Publikus egyébként, hogy mennyire adtad el?
Hát ez szerződésben is rögzített üzleti titok, úgyhogy azt nem tudom elmondani, de hát nagyjából...
Fess egy képet nekünk, Jaga. Fess egy képet.
Nyugdíjaztam magamat én abban az állapotban. Tehát nagyjából ott az, ha úgy döntöttem volna, hogy akkor én most ilyen túlságosan sokat nem szeretnék dolgozni, akkor ezt is megtehettem volna.
Aha.
De nyilván nem ilyen a beállításom, vagy nem ez a habitusom, hogy én akkor most leülök, és aztán egy sarokba csak nézem a naplementét. Úgyhogy, de nyilván egy jó érzés volt egy olyan üzletet kötni, ami egy kellően nagy nagyságrendű dolog.
Hát ehhez tudod, mit tudunk hozzászólni?
Gratulálunk hozzá.
Mert ahogy ezt így halljuk, az gyakorlatilag ez egy sikertörténetnek tűnik. Tehát abszolút. Ha jól értelmezem, és tényleg nem is vagyunk kíváncsiak így részesebben számokra, akkor mondhatjuk azt, hogy...
Tehát nem 65 éves hajaga, mert nyugdíjazta magát.
Nyugodt jövő elé tudtok nézni, tehát ha nem csináltok valami nagyon nagy őrültséget az életben, akkor egy nyugodt jövőképetek van, és úgy tudtok haladni tovább, ahogy szeretnétek.
Na várj, azért matekozzunk már egy kicsit. Mondjuk a Jaga 40, nem tudom mennyi lehet, mert nem kérdeztük meg tőle sose ennyi. 42-45 között, vagy 40 mondjuk.
42, 80-as vagyok.
42, oké. Nyugdíjazta magát, tessék, akkor az azt mondja, hogy nem kell többet dolgoznia, mondjuk mennyit költhetnek el havonta otthon? Azt mondom, hogy jól élsz, havonta elköltesz egy már éjjén nagylábon költsél el, mit tudom én, 1,5 milliót Magyarországon.
Ó, hát ahhoz azért elég nagylábon. Jó, nyilván el lehet
bérelsz költeni egy jó házat, 20 milliót.
Várjál, ti rég voltatok itthon szerintem, nem jártatok boltba Magyarországon mostanában.
Aha. Igen, ennyire fölmentek? Tehát ennyire irreális az, hogy
nagyon,
kevés?
Nagyon.
Akkor jön a kérdés, visszajönnél le nyugatra?
Hát figyelj, egyébként érdekes, hogy abban nem nagyon volt különbség, ez nekem egy ilyen megfigyelésem volt, hogy élelmiszerben, meg üzemanyagban, meg ilyen alapvető dolgokban nem nagyon volt árkülönbség egy Dánia, meg egy Magyarország között. Tehát nem voltak sokkal drágább a dolgok, sőt valami kifejezetten olcsóbb volt ki.
Ez
nem is értettem, hogy egyébként az, hogy... És nyilván, és amikor a fizetésedből tankoltál, nekem volt egy érdekes ilyen számítási módom, és sose szoktam átváltani a koronát forintra, hanem azt az elvet követtem, hogy hozzátettem egy nullát a kinti költségtételekhez, vagy akár bevételekhez, tehát mondjuk mit tudom, én kerestem 30 000 koronát kint, akkor ahhoz hozzátettem egy nullát, és ez olyan, mintha itthon 300 000 forintot kerestél volna. Uh-huh. És ha kint 5000 ér béreltél egy szobát, akkor az olyan, mintha itthon 50 000 ér béreltél volna. Tehát arányosítottam ezeket a bevételeket, kiadásokat, és nyilván az egy más sztori volt, hogy mondjuk a 30 000 koronás bevételedből, nem tudom, 600 koronáért tankoltattál az autót, az olyan, mintha itthon a 300 000 forintos fizetésedből 6000 ért tankoltad volna tele. Tehát, hogy fajlagosan nyilván nagyobb vásárlóértéke volt annak a pénznek, amit ott kint megkerestél.
Persze, hát ezt én azt szoktam, amikor nagyon össze akarom hasonlítani, akkor azt szoktam megnézni, hogy abból a bevételből, amit az ember itt megkeres, abból hány mondjuk liter üzemanyagot tudsz venni, vagy hány akármit, és akkor mondjuk ugyanúgy egy átlag, tehát összehasonlítva valamilyen szinten egy a magyar bért, tehát mit tudom én, mondjuk egy magyar átlagkereset, hogy abból hogy jön ki, és akkor úgy szoktam ráeszmélni arra, hogy azért ilyen szempontból mindig van különbség, de azért azt itt is tudjuk, meg látjuk, halljuk, hogy azért otthon is van lehetőség, tehát otthon is van pénz, tehát alapvetően, hogyha az ember jó irányba ügyesen csinál, végzi a munkáját, akkor ott is lehet komoly pénzeket keresni.
Hát én akárhogy hát számolok.
Igen, egyre inkább egyébként én azt gondolom, hogy azért ez az erős kivándorlás, ez tényleg főként egyébként az ilyen szakipari területeken, de hát mondhatnám a mérnöki, vagy a különböző ilyen informatikusi pályákat, mert rengeteg olyan terület van, ahol nagyon nagy a hiány. Tehát, hogy és amiatt ugye ez folyamatosan emeli meg a fizetéseket. Egy milliós fizetés ma már Magyarországon nem is egy ilyen nagyon kiugró dolog bizonyos területeken.
Nem is ér már sajnos annyit. Tehát én is, így, ahogy hallottam a barátomtól,
hát, igen.
Akik például Gödön laktak az elmúlt, hát talán 6-8 évben, és most fognak elköltözni Ceglédre, és ők béreltek ingatlant Gödön. Általában házat, kisebb, nagyobb házat tudtak bérelni, de hát horror összegek voltak. Tehát ő azt mondja nekem, hogy például olyan egy normális házat, ami mondjuk egy 4 fős családnak 2 gyerek, 2 felnőtt, nem luxus, tehát nem azt értem, hogy most úszómedence van benne, meg mit tudom én, szauna, de azért egy ilyen elvárható, kellemes környezet. Azt mondja, hogy ott azon a környéken is ilyen 250-300 ezer forint plusz rezsi alatt, azt mondja, hogy az ember ne is álmodjon róla. És nem a Budapest 11. kerület, Zugló, ne adj Isten, második 12. kerület. Tehát tényleg 1 millió forint, amíg amikor én gyerek voltam, és azt mondtuk, hogy 1 millió forint, akkor az ember azt gondolta, hogy fú, abban őrült
csak.
Így van, az a világ. Most már 1 millió forintból, hogyha mondjuk a második vagy a 12. keletben akarsz lakni, és nincsen házad, és bérelni szeretnél egy házat, hát szinte ki se jössze a bérléssel, meg az autó fenntartása, meg körülbelül arra el is megy mindened. Tehát elköltöd az egészet.
Igen. Hát most csak egy tájképet hadd fessek arról, hogy tegnap a Dina lement a boltba, és hozott fel pár apróságot, és hát látta, hogy van már ilyen kukorica, ez a csöves kukorica. Uh-huh. És hozott 4 darabot, hogy akkor azt majd megfőzzük, és akkor tudod, a strand feelingot rácsolod a kukoricát. Így mondta, azt mondta, hogy én nem tudta, hogy ennyi drágák lettek ez a dolog. Hát nyilván most már egy ideje nem szoktam így megnézegetni, hogy akkor ami drága, azt visszateszem, hanem ami tetszik, megveszem, tök jó. És így mondtam, hogy jó, hát de most mi az, hogy drága? Hát azt mondta, 2000 forint volt a 4 darab kukorica.
Ugyanezt akartam.
És arra, hogy nekem is gúvadt a szemem, hogy mondom, azért az egy kicsit azért csípős.
Jó biznisz a
májzbite. De amúgy ugyanúgy, de egy kiló paradicsom, meg se többi, tehát ezek egyszerűen ennyibe kerülnek. Tehát tényleg elszaladt, és ami meg mostanában zajlik, az meg még durvább.
Hát igen, nekem is ilyen, akárhogy számolok, azért, hogyha oké, 1,5 millióból nem él nagy lábon a jaga, mert hogy itt maradt ugye az én gondolatom abba, és azt mondom, hogy 90 évig él mondjuk, most 40, most ugye 40 vagy, még 50 év, havi 1,5 millió az évi mennyi? 18? Az akárhogy számolom 900 millió, ugye 900 millió forint.
Nagyjából
jó
szám.
Ugye? Hát is, jó, mondjuk, ugye nem számoltuk
nagyon
be
szép,
azt, hogy
nyilván szép.
Van egy kis infláció, meg stb.
Persze, meg hát a pénz is mozog, tehát na. Tehát azért én, hogyha én saját magamból indulnék ki, és lenne egy akármilyen összegem, nyilván belekalkulálom azt, hogy oké, fogom, itt most csak mondok valamit, egy nagyon egyszerű példát, veszek 10 lakást, és abból jön bevétel, akkor azt is hozzákalkulálom. Tehát nem csak igen. Azt, hogy most akkor minden pénzének a seggére velek, de ne turkáljuk annyira. Tehát
ne, nem akarok, én csak nagyon kíváncsi vagyok rá, én is, meg én azt gondolom a hallgatók is, mert nagyon kevés ember kerül szerintem ilyen helyzetbe, mint a Jaga. Hogy így fiatalon nyugdíjazza magát valaki. Hogy mit csinál utána az ember? Tehát mi van a fejedben? Mik a új célokat tűzöl ki magad elé, új tervek, új dolgokba fogsz bele? Tehát mi van ilyenkor, Jaga? Mi ez? Megérkeztél a Kánaánba, és akkor mi történik ilyenkor?
Ne, nem változol. Tehát nem gondolom, hogy ez megváltoztatja jelentősen az életedet. Egy picit biztos, hogy nyilván azért nekünk az előző évek is elég sikeresek voltak, tehát nem ez volt az első komolyabb ilyen pénzbeáramlás, tehát maga a cég az már a korábbi években is nagyon komoly eredményt tudott termelni, és nyilván ebből tudtunk így előre lépkedni az életünkbe, tehát még a cég eladás előtt már megtaláltuk életünk kis házát, és az első saját otthonunkba végül is. Hát érdekes, mert ezek ilyen egy időben történtek meg, 3 héten belül nekem meg volt a 40. születésnapom, egy héten belül beköltöztünk a házunkba, meg egy héten belül meg volt lezárult ez a cégaladásos dolog, tehát ott egy időben történt 3 ilyen fontos esemény, de igen, tehát hogy ettől még ez nem változott. Kicsit szabadabban tudsz gondolkodni, nincs az a feszülés, hogy mi lesz holnap. Igen, talán ez a szabadság, ez mindenképpen, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor te most minden hülyeséget megcsinálsz, tehát van egy felelőssége is egy ilyen, egy ilyen összegnek vagy vagyonnak, hogy ezt tényleg felelősen költsed el, vagy fektesd be. Úgyhogy én ott akkor azt határoztam meg, hogy én egy éven belül szeretnék egy a 3-4 működő vállalkozást. Nem gondoltam végig, hogy ez mivel jár, de azt tudtam, hogy mindenképpen vállalkozásokba kell nekem gondolkodnom ahhoz, hogy egyrészt az összeg ez nyilván ne fogjon el, hanem inkább gyarapodjon, meg eleve ebben vagyok jó, hogy ezeket csináltam, tehát hogy ez az én igazi területem, maga a szervezés, meg a dolgoknak a kitalálása, és az egy ilyen nem kalkuláltam, hogy nyilván egy vállalkozás is elég sok energiát emészt fel, 3-4, meg aztán pláne. Úgyhogy most már úgy nagyjából elértem a kis erőforrásaimnak a végéhez, úgyhogy most próbálok már szelektálni. Úgyhogy egy kicsit több is lett, mint 3-4, bár vannak benne olyanok, amik kifejezetten az elejétől fogva úgy épülnek, hogy én csak tulajdonosként vagyok benne, és maximum az ilyen havi meetingeken vagyok jelen, vagy ha valamilyen döntést kell hozni, és effektíve már kollégák építik, meg csinálják, úgyhogy vannak benne ilyen dolgok, de van például olyan benne, amiben nyakig benne vagyok, és egy olyan szűz és új terület volt számomra, de rengeteg tanulni valóban.
Nagyon jó hangzik.
Úgyhogy nyilván nem 8 órából állnak a napjaim, hanem inkább ilyen 16-ból, és akkor amellé kell még beilleszteni a többi dolgot, de nyilván akkor panaszkodjon az ember, ha nem tud mit csinálni.
Igen, pedig én lehet, hogy azt gondoltam volna, hogy keresztül tolsz egy ilyen 5 éves projektet. Mi Petivel erről néha beszélgetünk is, hogy amikor így mondjuk úgy megérkezel egy ilyen fontos mérföldkőhöz, mint ami neked is egy ilyen fontos mérföldkő, hogy akkor lehet, hogy azt mondja az ember, hogy szusszan egyet, és akkor most kiveszek 1/2 évet a feleségemmel, és csak utazgatunk a világba, és élvezzük az elmúlt 5 évnek a gyümölcsét. De akkor nálad nem ez történt.
Hát nem, részben másképp is alakulhatott volna, hogyha nincsen ez a fránya Covid történet, ahol az utazásokat ugye nyilván el lehetett felejteni. Mert hát azóta azért van egy csemeténk is, aki napi szinten a kis munkahelyére bejár az óvodába, és ő azt nagyon imádja. Tehát ez a két dolog, ez abszolút. Egyébként vélhetően lett volna valamennyi ilyen dolog benne, de hát azt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt itt lezártuk, és aztán én másnap már azonnal rögvest szaladgáltam ide-oda, tehát volt ebbe azért egy ilyen 1-2 hónapos lazaság, meg azóta is egyfajta olyan, bár eléggé feszített a tempó, de azért mégiscsak én határozom meg saját magamnak, hogy mikor és hova megyek, és mit csinálok. Ez is ennek a szabadságnak a része, vagy fontos eleme, hogy én saját magam tudjak dönteni ezekről a dolgokról.
Fessél már nekünk egy picit egy olyan képet, hogy Ugye mondtad, hogy ami előtt kiszálltál a cégből, eladtad a részedet. Ugye már az előtte lévő években is ugye azért jó bevételeket generáltatok. Nyilván ez mondjuk magától következik ilyen számra is, hogy különben nem lehetett volna egy ilyen nagyobb összegért eladni. De gondolom azt, hogy eladtad a cégedet, és ugye mondtad, hogy egy olyan összegért tudtál megállapodást kötni, ami egy nagyon-nagyon nyugodt jövőt biztosít, tehát kvázi, hogy nyugdíjaztad magad. Gondolom azért ez az összeg úgymond egyben, azért ez mégis egy jóval nagyobb nagyságrend, mint ami előtte úgy állt rendelkezésedre, hogy azzal azt csinálsz, amit akarsz. Hogy milyen ez az érzés? Tehát, hogy azt meséld el, hogy tehát izgatottan vártad most, hogy meglásd a számládon, hogy annyi pénz van, vagy egyszerűen már előtte is azért olyan nagy cserenek voltak, hogy ez azt mondod, hogy
még okay. 3-0.
Igen, vagy hogy hogy van ez? Tehát, hogy az ember azt képzeli el, amikor mondjuk az ember álmodozik arra, hogy majd tök mondani, hogy valahogy sok pénzhez jutok, vagy azért, mert majd felépítek egy vállalkozás, és úgy lesz pénzem, vagy megnyerem a lottót egyik napra, a másik napra beköszönt a Kánán, és akkor úristen, meglátom azt a sok pénzt a számlámon, és tudom azt, hogy nem lesznek ilyen meg olyan apró dolgaim, vagy gondjaim, hogy ez nálad ez okozott egy ilyen extra élményt, vagy bármit is, vagy egyszerűen csak tudomásul vetted, és azt mondod, hogy jó, akkor innentől kezdve ugye egy picit másképp lesznek a dolgok, mint eddig.
Mert ez egy érdekes dolog, én valahogy onnan számítom, ez az én értelmezésemben az ilyen, nem tudom, jólétnek, vagy minek mondjuk, amikor nem kell megnézned a boltban, hogy mi mennyibe kerül. Tehát bemész, veszel magadnak vacsorát, vagy egy nagy bevásárlás, vagy bármit, és leemeled a polcról. Ugye ez az, ahova leggyakrabban járunk egy élelmiszerboltba. Vagy beülsz vacsorázni valahova, és akkor nem az alapján válogatsz, hogy akkor melyik kaja étel mennyibe kerül, hanem melyiket szeretnéd megvenni, és tényleg nincs rajta így figyelmed. Én azt gondolom, hogy ha ezt valaki eléri az életében, akkor annak nagyon nem, tehát hogy annál nem kell sokkal több ahhoz, hogy boldog legyen valaki. Ezek az ilyen alapvető dolgok. Minden másért meg így meg lehet dolgozni. Persze, nagyon jó érzés volt, amikor le tudtuk zárni sikeresen ezt az ügyletet, és tényleg ott volt egy
szemérmetlen
komolyabb összeg. De hogy igen, ezzel valamekkora felelősség is jár, meg én soha nem voltam az a kifejezetten ilyen pénzszórú ember, hogy akkor most van, akkor szórjuk, hanem csak olyan dolgokra szerettem költeni, mert tényleg van értelme.
Persze, de azért...
Az meg olyan, hogy az ember így kitűzi a célt, akkor meg arra meg is tudja teremteni, szerintem.
Igen, de azért ennek van egy tudatállapota, tehát én is, ha most elmegyek boltba itt, nem nézem meg, hogy mi mennyibe kerül, tehát nem kell megnéznem.
Akkor jól érzed.
Tehát, de azért az egy más tudatállapot, amikor azt mondhatod, hogy nyugdíjaztam magam. Tehát, hogy tudod azt, hogy olyan stabil lábakon állsz, nyilván én sem vagyok az a típus, aki, hogyha amikor abban a helyzetbe fogok kerülni, mert én is el fogok oda jutni, hogy na, akkor nem csinálok innentől kezdve semmit, mert nem, az nem én vagyok. Tehát nekem kell az, hogy valamit csináljak. De azért az az érzés, amikor azt tudod, hogy ha akarnám, akkor megtehetném, az egyfajta, én azt gondolom, hogy azért azon kívül, hogy felelősség, azért ad egy nagyon-nagyon nagy önbizalmat abban, hogy az ember, meg szerintem a határozottsághoz is igenis, hogy valamilyen szinten hozzátesz. Tehát azért nem mindegy, amikor az ember elmegy tárgyalni, hogy ott van ez a plusz biztonság az ember mögött. De azt lehet, hogy ezt csak én képzelem oda.
Az a szemérmetlenül nagy összeg.
De ebben tökéletesen igazad van, hogy nyilván azért mondtam, hogy az a lezárása, hogy akkor ez most ott van, és egyfajta ilyen szabadságot ad, tényleg egy ilyen szabad dolgot, hogy ha valami nem sikerül, akkor sincsen baj, egyfajta ilyen védőálló. Talán ennyiben különbözik egyébként egy másik állapottól. Tehát ugyanazzal a motivációval küzdesz egy üzletben, ugyanazzal a motivációval tárgyalsz, meg stb., de való igaz, hogy nincs akkora. Bizonyos szempontból egyébként talán még egyes szituációkban rosszabb is ez a helyzet, mert ezt már egyébként annó abban a cégben is megfigyeltem, hogy az elején, amíg tényleg üresebben álltunk oda tárgyalni, akkor muszáj volt valamit megoldani úgy, hogy soha nem fizettünk kauciót egy ingatlanért. Uh-huh. Mindenhol azt mondták, hogy két havi kauciót, és mondtuk, hogy biztos, hogy nem. Miért? Hát mert mi nem szoktunk fizetni. És annyira határozottan tudtuk mondani, hogy mi soha nem fizettünk kauciót. És például, amikor már voltak ingatlanos kollégáink, azok mindig úgy jöttek vissza egy ilyen megállapodásról, hogy hát két havi kaució. Azt mondtam, hogy nem fizetünk. De hát ők és nem tudták letárgyalni. És valószínűleg nem is tudtunk volna ennyire dinamikusan fejlődni, hogyha ennyi pénzt kellett volna csak kaucióba beletenni, mert hát a végén már valami 50-valahány ingatlant üzemeltettünk.
Lakásokról van szó egyébként?
Nem, ezek nagyobb méretű, ilyen szállodák, kollégiumok, meg ilyenek. Tehát mondom azért, ma már szerintem 6000 fölötti a létszám.
Azért az szép, az már egy nagyobb falu.
6000 fő, aki dolgozik a cégben?
Nem, akit elszállásolt.
Nem, az elszállásolt, igen.
100 fő dolgozik a cégben.
Maga az a cég, ilyen 100 fős, igen, ilyen 100 fős állománnyal lehet.
Nagyon ilyen inspiráló.
Takarítók, stb. Úgyhogy igen, egyfajta ilyen hanyagság is lehet benne, hogy jó, hát most, na mindegy, akkor most ezen nem számít ez a 100 000, meg az sem, mert most van mellette másik, nem tudom, több. Tehát, hogy amikor meg nagyon nincsen, akkor meg nagyon kicsavarsz valamiből, kicsavarod az utolsó kis forintokat, úgyhogy ez ilyen kétélű fegyver is lehet. De mindenképpen egyfajta ilyen lazább működést tesz lehetővé, ez igaz.
Oké. Nekem egy olyan kérdésem van még, hogy az publikus-e, csak így listaszerűen nem kell ilyen nagyon részletekig belemenni, hogy milyen új bizniszekbe vágtál bele? Van-e olyan, amiről szívesen mesélsz egy pár mondatot?
Én úgy élem az életemet, hála Istennek, hogy semmiféle titkolnivalóm nincsen. Tehát teljesen transzparensen, tényleg ezt elhatároztam, hogy én semmi olyan dolgot nem fogok csinálni, amit mondjuk szégyelnék. Az egyik ilyen vállalkozás az mindenképpen egy ilyen autós témával foglalkozó dolog lett volna, mert hogy azért annak mindig van piaca akármilyen körülmények között is, és akkor egy autószerviz sikerült megvásárolnunk 11. kerületben, és akkor azt építgetjük, dolgozik már benne két kolléga, illetve ilyen hosszú távú bérbeadással is foglalkozunk. Úgyhogy az a verzió, ahova nem kell már bejárni dolgozni, hanem az saját lábánál is gyönyörű szépen építkezik és termel.
Aha.
Aztán van két ingatlan befektetés és egy ilyen 17 lakásos társasház, amit most például pont értékesíteni próbálunk bármink ilyen projekt szinten, mert abban most már annyira nem érzem a motivációt, hogy azt így végigvinni, illetve van egy kisebb, hát az már készen van, egy családi háznak a felújítása, egy ilyen komplett felújítása volt, az egy vidéki projekt, illetve hát van egy izgalmas történet, egy versenyautófejlesztési projekt, ami számomra teljesen új terület, és most fog lassan révbe érni az első példány, az lassan elkészül, és most már a tesztelési fázisa van. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog. Aztán van egy ilyen kis technológiai befektetés, ami meg egy nemzetközi projekt, ez egy digitális okos tükör, ami most már egyre több plázában van Budapesten, meg hát szerte Európában mindenhol.
Aha, hirdetéseket lehet, ugye, a tükörbe?
Alapvetően igen, ez egy tükör, ez egy klasszikus tükörfelület, csak úgy olyan technológiával van így elmaszkolva a dolog, hogy nem látod, hogy mögötte van egy kijelző, és amikor viszont a kijelzőben megjelenik az oda animált tartalom, akkor az a tükörfelületén jelenik meg.
Aha, ez nagyon jó ötlet szerintem.
Ez egy viszonylag új dolog, ez egy meglévő vállalkozás volt, egy barátom dolgozott ott, és akkor én abba vásároltam üzletrészt. Ezt viszont úgy láttam, hogy ez egy ilyen elég jó jövőbeni dolog lehet, és akkor ott például az ilyen üzleti stratégiában, meg bizonyos döntésekben veszek részt, és azt például egy ilyen 3-4 év múlva terveztük egy ilyen exitig elvinni.
Aha, oké. Nagyon jó.
Nagyon jó hangzik.
Úgyhogy, hát igen, van még jó pár olyan ötletünk, amiben már most már én mondtam, hogy most egy picit lassuljunk le, mert nem biztos, hogy bele tudunk kezdeni, illetve bocsánat, a legfrissebbet, a legújabbat pont kihagytam, az pedig egy táplálék kiegészítő, ami 8 eszenciális aminosavat tartalmaz, és semmi más, semmilyen hozzáadott adalékanyagot, és hát most már néhány darab termék eljutott belőle Dániába is.
Ja, ennek láttam a hirdetését akkor.
Én megfogyasztom is.
Aha, te megfogyasztod is. Oké.
Én meghallottam róla.
Hát akkor látod. Igen. Úgyhogy az meg abszolút egy ilyen nagyon szívügyem volt, mert nekem nagyon pozitív tapasztalataim voltak vele, amikor egy 3 éve Amerikába sikerült így hozzájutnom magához a tudáshoz is, meg magához a termékhez, és aztán belekerült egy ilyen 2 év késés azzal kapcsolatban, hogy elkezdjünk vele foglalkozni, de végül beért a dolog, úgyhogy már az is piacon van.
Uh-huh. Na, hát ez egy nagyon klassz, az az egész sztorid egyébként szerintem nagyon inspiráló, meg nagyon klassz, és egy komplett sikertörténet tényleg, hogy kijön az ember külföldre, kint van, ott is szívesen maradna, jól érzi magát, de aztán végül vissza Magyarországra, mert ott van egy lehetőség, és aztán úgy felépíti, hogy egy ilyen kiugrás a vége, ez az elejétől a végéig ez ilyen nagyon klappol szerintem. Inspiráló.
Igen,
abszolút. Hát köszönöm szépen, és azt meg sem említettem, hogy ennek a tetejében még volt azért egy komplett családi ház felújítás is. Na, azt viszont nem kívánom senkinek se. Tehát azért az a mai szakember hiányban azért az egy embert próbáló dolog volt mindennek a tetejében.
Aha.
De hát az meg kellett ahhoz, hogy a kis otthonunkba be tudjunk költözni, úgyhogy...
De egyébként csak így kicsit lezárva itt a beszélgetésnek az érdemi részét, tényleg... De a kalappal is. Nagy, tényleg szívből örülök, hogy örülünk, mondhatom
nagyon,
azt, hogy neked
nagyon
ez
inspiráló.
Így alakult. Meg én nagyon köszönöm egyáltalán, hogy ezt megosztottad velünk.
Az meg a másik.
Tehát, hogy időt szántál ránk, és hogy elmond, mert ez tényleg egy inspiráló számunkra is, meg én azt gondolom, ha ezt valaki meghallgatja, és lehet, hogy éppen olyan lelkiállapotban van, hogy egy kicsit így maga alatt van, akkor úgy azt mondja, hogy van remény, tehát nem feltétlen csak úgy lehet valahogy eljutni, hogy az ember mit tudom, hogy nyer a lottó, hanem igenis, hogy van, csinálni kell, és ha az életben jön a lehetőség, akkor meg kell látni, és meg kell ragadni.
Hát nincs, mint nagyon szívesen örömmel tettem, hogyha ezzel valakinek segítettem, akkor az már szerintem egy pozitív dolog. Ami fontos szerintem, hogy tényleg azért a jelenlegi világunk az nagyon arról szól, hogy ez a minél többet, minél gyorsabban, meg halmozzál fel rengetegféle, nem tudom, tárgyat, meg birtokoljál dolgokat, és szerintem ez egy ilyen nagyon hamis kép. Inkább abba az irányba kell menni, hogy tényleg, hogyha az ember kitűz egy célt, akkor ahhoz rajzolja meg az útvonalat, járja végig azt az útvonalat, bármilyen akadály jön, és a végén érje el azt a célt. És hogyha ezt kicsibe meg tudja csinálni, akkor valójában nagyban is meg kell, hogy tudja csinálni, mert nem különböznek. Tehát attól, mert hogy valami kicsi, attól még ugyanúgy egy útvonalat kell hozzárajzolni, és ugyanúgy végig kell menni azon az úton. És egyébként, na ez viszont egy érdekes tapasztalat, hogy folyamatosan tágul az embernek a gondolkodása, vagy hogy mondjam, tehát a pénzzel kapcsolatos tapasztalásaim, azok abszolút úgy mentek, hogy mindig egy kicsivel több, egy nagyobb lépés. Tehát mondjuk itt még 2008-ban is volt olyan, hogy tudtam keresni 7 számjegyű összeget, de sosem tudtam mondjuk annál sokkal nagyobb nagyságrendbe gondolkodni. És mindig, amikor tudtam lépni később egy nagyságrendet, akkor utána már abban azon a szinten megmaradt a gondolkodásom, hogy tudtam azzal a számmal gondolkodni. Amikor mit tudom én, tudsz 500 000-val gondolkozni, akkor az a te szinted. Amikor már 1 000 000-val tudsz gondolkozni, akkor az a te szinted. És ugye el tudod kezdeni kitolni a gondolataidat oda, hogy tudjál gondolkozni 50 000 000-val, akkor abban a nagyságrendben tudsz gondolkodni. És ez ugyanez igaz bármilyen mértékig.
Uh-huh. Ez nekem nagyon így átjött, ha mondhatom így.
Hogy, tehát igen, ez a pénz az csak egy ilyen, tehát egy eszköz, de valójában tényleg a te gondolatod határozza meg, hogy mennyit vagy képes abból így befogadni. Mert hát tudod, ez a tök mindegy, hogy mennyi pénzed van, azt számít, hogy mi az, amit elérsz vele, milyen hatást generálsz, hány embernek tud vele segíteni. Ez nálam azért abszolút megmaradt ilyen prioritásban, hogy valami jó célt szolgáljon az, amire én azt a dolgot költöm.
Uh-huh. Komolyan, tehát nagyon szuper. Egyrészt inspiráló számomra is, hogy én is mondhassak egy-két szót, meg nekem nagyon...
A hallgatóknak is majd.
Biztos vagyok benne, meg nekem nagyon tetszik ez a fajta, nem is tudom, minek nevezzem ezt, szerénységnek, amit én így áthallok a jagától.
Én inkább...
Tehát, hogy nem szállt el,
igen,
hanem...
Igen, én inkább azt gondolom, hogy számomra is így teljesen látható, hogy megmaradtál, aki voltál. Ami én is ezt feltételezem magamról, hogy amikor eljutok ide, akkor ez így fog maradni. Tehát, hogy nem változom. De azért azt is...
Egy, Ha nyersz a lottón, akkor valószínűleg, ha jobban benne van a pakliba, hogy átmész egy személyiségváltozáson, mert ugye egy könnyen jött pénz. Tehát, hogy nem egy munkával, egy kemény munkával szerzed meg azt a pénzt, hanem csak úgy hozzád csapódik. De amikor megdolgozol érte, és végig tudod, hogy mit csinálsz, és te magad éred el, akkor nem fog megváltoztatni a pénz, mert inkább csak erősíti a jellemedet. És nem is a pénz, hanem az a munka, amin keresztül ezt elérted. Egyébként meg véletlenül egyébként ez nem szerénység, mert én egyáltalán nem vagyok szerény, sőt, inkább nagypofájúnak szoktak tartani, de azzal a példával szoktam mondani, és egy így kapcsolódik a területhez, ahonnan most éppen bejelentkeztetek Dániához, hogy a Dán Dog meg a tacskónak az összehasonlítása, hogy a Dán Dog az csak úgy ott van, jelen van az adott területen, és így nem érzi szükségességének, hogy bármit is bizonyítson, míg a kicsi tacskó az jön, és csahol, és ugat, és mindenképpen bizonyítani akarja, hogy ő ott van. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy egyszerűen nem érzed szükségét annak, hogy most a világgá kürtöljed, hogy de milyen fasz a csávó vagyok. Mert nem lesz jobb tőle az életed, tehát aki nagyon vágyik másoknak az elismerésére, annak van valami önértékelési problémája. Én köszönöm szépen, jó, meg vagyok. Ha én saját magam, az én saját munkámmal elégedett vagyok, és valamit jól végeztem el, akkor tök mindegy, hogy más mit mond rá, hogy az azt mondja, hogy jó vagy nem jó. Én magam, hogyha tudom, hogy az jó volt, akkor nekem annyi nagyjából elég is.
Uh-huh. Ezt a Schwarzenegger írta le így, hogy amikor még nem volt világbajnok, akkor belekeveredett verekedésekbe, mindig bizonyította, vagy próbálta bizonyítani másoknak, hogy na, ő itt a valaki. Mondja olyan, mint amikor van egy Golfod. Nyomod neki, hogy megmutasd, tiéd a leggyorsabb autó. Amikor van egy Porsche, akkor ráérsz kényelmesen autókázni, mert tudod, hogy a tiéd a leggyorsabb kocsi.
Ja.
Hát ezt most tudom tanúsítani.
Ezek szerint Porsche?
Nem, de most két hete lecseréltem a régi Verdát egy újabbra, és ez most olyan, hogy ezzel nem érzett szükségességét, hogy most a padlógázon közlekedjél, mert így önmagában is.
Elektromos?
Önmagában is egy elég. Nem, de nagy motoros.
Valamit mondjál már nekünk erről, tehát akkor csak a márkáját.
Egy kis nyálcsorgatás innét.
Vagy hogy hány lóerős?
Előtte is. Hát 600 fölött.
Aha, akkor ez Merci lesz.
Vagy Audi.
Nem, Audi egyébként.
Aha. Na, hát azzal már lehet, de jól tudom, hogy te szoktál rallizni?
Igen, egyébként van egy ilyen dolog is az életemben, ez az autósport. Hát innen jött igazából a versenyautófejlesztés, mert hogy azért én már egy 10 éve navigátorként beleszerettem a sportba, és aztán elkezdtem benne navigálni, és aztán tavaly volt az első olyan éles váltás, hogy akkor én egy teljes bajnokságot mentem a magyar bajnokságban, egy Evo 9-es Mitsubishivel. És hát igen, ez egy ilyen nagyjából havi egy alkalom körülbelül, amikor egy ilyen 3-4 napra teljesen sikerül kikapcsolni.
Wow, az jó.
Na, hát.
Úgyhogy igen, egy ilyen is van.
Így kerek a történet akkor.
Igen, nagyon szépen köszönjük.
Bennem maradt egyetlen egy kérdés. Te biztatnád el magyarokat visszamenni külföldről, vagy mondanád, hogy maradjatok ott, ahol vagytok?
Hát figyelj, ez azért nehéz kérdés, mert azt kell eldönteni elsősorban, hogy azzal az élettel elégedettek-e, amit jelenleg élnek. Tehát az, hogy visszajönni Magyarországra, lehet, hogy ő neki nem Magyarországon van a boldogság, lehet, hogy egy másik országban van a boldogság. Olyan embert is ismerek, aki Dániában ismertem meg, és ma éppen nem tudom, Ibizán, vagy Majorkán, vagy valami spanyol, aztán, vagy Kanári-szigeteken él, és halál boldog, és tök jól megtalálta a kis életét. Tehát, hogy szerintem mindegy az, hogy hol él az ember. Nekem például nagyon, az az egyetlen egy dolog, amit nem nagyon tudtam volna külföldön megszokni sose, hogy nem tudok az anyanyelvemen kommunikálni. Tehát bármennyire is jól beszél valaki, akár angolul, vagy az adott ország nyelvén, soha nem lesz annyira választékos, mint a magyar nyelv. Tehát ha ezt ki lehetett volna venni a rendszerből, akkor valószínűleg szívesebben éltem volna ott hosszú távon.
Tehát legyen a magyar világnyelv.
Ez nem egy rossz ötlet, igen. Hozzáteszem egyébként, ha angol anyanyelvűnek születünk, akkor véletlenül még választékosabban lehet beszélni, mert nemrég hallottam, hogy az igazi angol kultúrában valami, nem tudom, 200 000 szó van. Nyilván annak a 90%-a már elveszett, de hogy mivel az van legrégebb óta, vagy tehát ugye abban meg még jobban ki lehetne fejezni magunkat, de hát mi ide születtünk, és ezt a nyelvet tanultuk meg először, úgyhogy én alapvetően jól is érzem magam bele.
Ezzel egyetértünk szerintem mindannyian.
Úgyhogy kérdésre válaszolva, szerintem azt vizsgálják meg, hogy ott, ahol vannak, jól érzik-e magukat, és oda, ahova egyébként szeretnének eljutni, az ott vajon jól fogják érezni magukat. Váltani szerintem nem kell. Tehát én inkább azt mondom, hogy ne féljenek váltani. Ha úgy érzik, hogy váltani kell, akkor váltsanak. Vissza is lehet menni bármikor. Most hazajön valaki, él egy évet Magyarországon, rájön, hogy hát ez mégse volt jó, mégiscsak a másik volt jó. Akkor legalább kiderült. És akkor nincs több kérdés. Akkor vissza lehet menni, és akkor lehet élni azt az életet.
Ja. Köszönöm.
Ez igaz egyébként.
Nem volna, mi lett volna, ha?
Ja, igen.
Mi lett volna, ha, ugye? Igen. Ezeket kiveszi az ember az életünkből, és csak eldöntött, hogy ja, most már tudom, most már ez a jó.
Igen, igen. Na, hát Jaga, köszönöm szépen a fiúk nevében is szerintem, hogy jó példát mutattál itt az interjúban is, meg ezzel az egész sztorival szerintem, ez nagyon klassz. Nem tudom, hogy van-e még bármi kérdésetek, de tudom, hogy utazol el te is holnap, talán, ugye holnap?
Úgy emlékszem, igen.
Holnap, úgyhogy... erdélyi kirándulás.
Ja, úgyhogy hát akkor érezzétek nagyon jól magatokat, és...
Maradjatok távol a medvétől?
Maradj vonalban még, és ha csak most igen. Hivatalosan akkor elköszönünk.
Örülök neki, hogy hallottalak benneteket, sziasztok!
Itt voltál velünk,
meg itt vagy velünk, mert...
Engem nagyon inspirált ez, amit most hallottam. Nekem nagyon-nagyon bejött, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy, és biztos vagyok benne, hogy nem vagyok vele egyedül.
Hasonlóan vagyok én is, úgyhogy ja, köszönjük szépen, és hát én azt kívánom, hogy a több új vállalkozásod is szárnyaljon, és legyenek azok is nagyon sikeresek.
Igen, igen.
Én szinte biztos vagyok benne, hogy el fogod érni a céljaidat.
Ja. Jó van, gyerekek, hát akkor Jaga volt itt velünk, köszönjük szépen, és akkor innen folytköv, legyen nagyon szép napotok.
Így van, sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok. Na, hát ez volt az interjú, gyerekek, remélem, hogy nagyon tetszett mindenkinek. Nem tudom, hogy kiből mit váltott ki, én egy sztorit szeretnék elmesélni, illetve azt elmondani, hogy belőlem mit váltott ki. Mert számomra egyrészt nagyon inspiráló volt, tehát nagyon jó volt hallani azt, hogy valaki, akivel én itt érintkeztem Koppenhágában, itt élt kinn, ugyanolyan jellegű kétkezi munkát végzett, mint én. Takarítás, ablakmosás, ilyesmi. Hogy végül is felismerte a lehetőséget, kockáztatott, mert én azt gondolom, hogy kockáztatott azzal, hogy azt mondta, hogy oké, akkor innen most vissza Magyarországra, és akkor nézzük meg, mi történik, megpróbáljuk. Most persze lehet azt mondani, hogy itt nem égetett fel semmit, és itt hagyta az ügyfeleket, a szállást, mindent, amit egyébként azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól csinált. Tehát, hogyha van erre valakinek lehetősége, hogy így hazamenjen Magyarországra, akkor azt mondom, menjen, mert ott van az is a pakliba, ugye, hogy nem jön be a dolog. Jaga esetében ez nem így sült el, ez a dolog, ez neki, mint látható volt, nagyon-nagyon bejött, de akkor is azt gondolom, hogy volt kockázat ebben a sztoriban, mert hogy ugye korábban ez a biznisz már kétszer lenullázódott, és ezek után úgy dönteni harmadszorra, hogy oké, menjünk, vágjunk bele, azért, na, tehát ahhoz kell bátorság szerintem. Lehet, hogy valaki ezt másképp gondolja, és teljesen rendben is van. Én azt gondolom, hogy azért ehhez kell bátorság, ha én ezt most így elképzelem magamnak, azért okozna néhány álmatlan éjszakát, mire döntésre jutnék egy ilyen szituációban. Ez az egyik dolog. A másik ugye, amit elkezdtem, hogy alapvetően nagyon inspirált. Vége volt itt az interjúnak, megcsináltuk, és én utána mentem este még dolgozni, és hát nagyon-nagyon kemény volt, mert ott viszont nem a pozitív érzések jöttek ki belőlem, hanem abszolút, most ezt így megosztom veletek, abszolút az, hogy egy picit ilyen szerencsétlennek éreztem magam. Tehát olyan érzéseim voltak, meg olyan gondolataim voltak, hogy öregem, ezt nem hiszem el, tehát hogy valamit nem jól csinálok. És akkor elkezdtem magam ezen ugye így pörgetni, és nyilván az ilyennek sosincsen jó vége, tehát ebből nagyon gyorsan így ki kell jönni, mert különben az ember az így nagyon be tudja forgatni magát, én azt gondolom. Már csak azért is, nem mindenki, de azért nekem vannak ilyen jellegű ambícióim. Nem mindenkinek vannak ilyen jellegű ambíciói, de nekem vannak ilyenek. És már nem az, hogy beforgassam magam, hanem az, hogy egy ilyen kaliberű életszínvonalat megvalósítsak. Tehát amióta az eszemet tudom, azóta valamilyen formában dolgozik bennem az, és egy célom, hogy anyagilag függetlenné váljak. Tehát olvastam még nagyon fiatalon, 10 évesen ezt a Robert Kiyosakinak ezt a könyvét, ezt a Gazdag Papa, Szegény Papa. Biztos sokan olvastátok, sokan ismeritek. Na, én nagyon sok ezt a könyvet olvastam, és nagyon sok ehhez hasonló ilyen jellegű könyveket olvastam, és abszolút ez van bennem, tudod, hogy el akarom érni az anyagi függetlenséget, mert az egy ilyen, számomra ez egy ilyen szimbóluma a szabadságnak. Tehát az, amikor te tudod megválasztani a tevékenységeidet, nekem nagyon sok ötletem van, nagyon sok dolog van bennem, amit úgy nagyon-nagyon szívesen csinálnék, ilyen kreatív dolgokat, és úgy érzem, hogy ehhez az kell, hogy valamilyen formában anyagilag függetleníteni tudjam magam, és ne legyen az, hogy a napi verkli teljesen kifacsar, és akkor este hazamegyek, és akkor kell még extra szellemi energiákat mozgósítani, és a kreativitásomat még kicsit felturbozni, hogy ki tudjam préselni magamból azokat a dolgokat, amiket így napi szinten ugye kreálni akarok, így létrehozni. Tehát itt most az ilyen kreatív dolgokról beszélek, mint például ez a talk show, vagy néhányan tudjátok, van egy Amazon bizniszem, ahol az amerikai Amazonon, az amazon.com nevű weboldalon értékesítek termékeket, olyan termékeket, amiket én magam tervezek meg, találok ki, gyártatom le, szállítatom be az USA-ba. Ehhez is kell némi kreativitás azért, hogy ezt meg tudja az ember valósítani. Emellett ugye itt van a podcast, és még van, sorba állnak gyakorlatilag azok az ötletek, amiket így nagyon-nagyon szeretnék kihozni magamból és megvalósítani. Könyvet írok, tehát na, sorolhatnám napestig, de ez úgy érzem, hogy az kell, hogy teljesen ki tudjak bontakozni, hogy ezt az anyagi függetlenséget ugye megvalósítsam, és ezért volt az bennem, mivel tényleg már nagyon régóta valahogy ez így ott van, mint cél, hogy mi a szart csinálok ugye rosszul, és nyilván a válasz még nincsen meg erre a kérdésre, mind a mai napig. Egyszerűen csak úgy ez történt, hogy elmentem este dolgozni, és akkor így jött a negatív oldala ennek az egésznek. Tudod, amikor így elkezded magadat beforgatni, hogy a rohadt életbe. Hogyan? Tehát, hogy mit csinálok rosszul, és hogy én mikor érem már el? Mert azt tudom, hogy egyszer el fogom érni, de az, hogy mikor, már rohadtul türelmetlen vagyok. Tehát ez úgy bennem volt nagyon. Tehát kicsit olyan volt, mintha így feltépett volna sebeket, és fájt egy kicsit, de ugyanakkor meg ilyen, tehát pont ebből kifolyólag ilyen wake-up call, ugye angolul ezt úgy mondják, ilyen wake-up call, így felrázott ez az interjú, hogy ember, ébredj, és csinálj valamit. És ja, még innen ettől a ponttól még mindig nem jutottam tovább, de legalább már ez megtörtént, és hát nyilván ugyanakkor a másik oldala meg nagyon-nagyon inspiráló volt az, hogy tényleg más az, amikor az újságba olvasol egy sikersztorit. Más az, amikor olyanról hallasz, meg a social médián látod, hogy valaki, akit nem ismersz, sikeres lett, nagyon-nagyon jó, örülünk neki, mindig jó, ha valaki megcsinálja a saját maga szerencséjét. De az, amikor olyan, akivel effektíve régebben, napi szinten mondjuk így láttad őt, vagy egyszerűen tudod, hogy ki ő, és tudod, hogy nem kamu a sztori, tehát, hogy akár te is lehetnél, ez a pontos megfogalmazás ennek, hogy akár te is lehetnél, mert ugyanonnan indul, és sikerül, az rohadtul inspiráló, ugye? Tehát legalábbis számomra, remélem, hogy néhányotok számára is, és hát igazából ennyit akartam még így, mint egy ilyen kis privát sztori megosztani veletek. Ja, mindenki nyilván, aki meghallgatja most, meg meghallgatta ezt az interjút, az végig gondolhatja, hogy neki volt-e valaha ilyen jellegű célja az életben, hogy jól éljen, hogy igazán jól éljen, hogy létrehozzon egy olyan, vagy felépítsen egy olyan vállalkozást, ami aztán gyakorlatilag egy életre biztosítja számára azokat az anyagiakat, amik szükségesek ahhoz, hogy ebben a világban szabadon mozogjon és boldoguljon. Úgyhogy ez nagyon klassz, amikor ezt valaki eléri. Én azt kívánom, hogy minél többen érjük el, mert tudom azt, hogy körülnézek napi szinten, hogy itt a külföldön dolgozó magyarok sokan az én környezetemben rohadt keményen dolgoznak. Tehát napi 10-12-14 órákat is simán ledolgoznak. Tudom, hogy nem mindenkivel van ez így, de az én környezetemben ilyen emberekkel találkozom, akik nagyon sokat dolgoznak. Persze aztán van olyan időszak, amikor nálam is, amikor kicsit visszaveszek, ugye, mert nem csak erről szól az élet, hogy most akkor halálra dolgozzuk magunkat, de igenis, hogyha van egy célod, és van valami, amit meg akarsz valósítani, akkor az ilyen, szerintem azt úgy lehet, hogy így az ember úgy beletesz mindent, tehát oda pakolja magát, oda teszi magát teljes testbedobással, és megy előre, és tolja bele az energiát, mert azt gondolom, hogy másképp nem lehet. Ja, úgyhogy nagyon röviden ennyi volt, amit én még így el akartam mondani. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, nagyon szuper volt, és jövő héten újra ugyanitt, jövő héten megint jövünk nektek egy adással, akkor már hárman leszünk a stúdióba, tehát itt lesz Peti is, itt lesz Matyi is, sőt, most a nyáron lesz jó néhány érdekes, izgalmas vendégünk, úgyhogy maradjatok velünk, hallgassatok minket, ha mentek nyaralni, akkor is legyen nagyon szuper nyaratok, és találkozunk jövő héten. Úgyhogy addig is, sziasztok! Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, legyen nagyon-nagyon szép napotok, és azt kívánom nektek, hogy ti is érjetek el olyan sikereket, amiket kitűztök magatoknak, bármilyen célotok is van, teperjetek érte, mert szerintem megéri teperni érte, és csapassuk együtt, toljuk bele az energiát, menjünk előre, és érjük el, amit el akarunk érni. De addig is jövünk jövő héten vissza egy újabb adással. Most nyáron lesz nagyon-nagyon sok szuper interjúnk, érdekes, izgalmas karakterekkel, emberekkel, úgyhogy maradjatok velünk nyáron is. Aki megy nyaralni, annak nagyon szuper nyaralást kívánok, de töltsünk együtt egy pár órát a nyáron is, gyertek minden hétfőn, jönnek ki az adások, maradjatok itt, és sziasztok!